Nyolcadik fejezet. A völgy valójában a hegyeken átvezető magasságon volt. Nyugati pereméről, nem egy folyó felé vezetett alá, egészen a messzi Portugáliáig el lehetett látni. A Trasos Montes, vagyis a hegyeken túli vidék dombjai csupán sötét gerincnek látszottak, és egyre homályosabbá váltak, míg a láthatár végül teljesen elmosodottnak tűnt, akár a festővásznon szétmaszatolt vízfesték. A völgy oldalait sűrű tüskés bozot borította, a napfényben fehér virágok pompáztak. A meredek hágon és a magas völgyön átvezető ösvényt sárga aggófű szegélyezte, melyet a spanyolok Szent Jakab füvének neveztek. A völgy alján elterülő legelőtt teljesen letarolták a birkák és a nyulak, a közhirteken hollók fészkeltek a bozótosban, rókák vadáztak, még a dombok egyenetlen sziklái között farkasok kószáltak. A magas völgy egyetlen falva elhagyatottan állt. A kunyhok ajtajait már leszaggatták és eltüzelték a Spanyolországban háborúzó hadseregek egyikének katonái. A völgy nyugati végében, ahonnan remek kilátás nyílt a hegyeken túli vidékre, két hatalmas romos épület magasodott. Az alacsonyabb és laposabb északi oldalon ősi kolostor állt, habár két épülete közül a felsőt alaposan megtépázta a robbanás, ami elpusztította a régi kápolnát. A kolostor már régóta lakatlan volt, díszes kőlapjai között gaz nőtt, a kert csatornáit pedig levelek tömítették el. A déli oldalon várkastély állt, a hágót őrizve. Habár már évszázadok óta senki sem lakta, az öreg torony tetejére és a kaputoronyra még mindig fel lehetett mászni. A kastély most hollók otthonául szolgált, a tornyok magasában tátongó sötét szobák mennyezetéről pedig denevérek lógtak alá. Keleten, valamivel távolabb és magasabban, régi őrtorony állt, uralva a környező térséget. A csiga lépcsőn át ennek a tetejére is fel lehetett jutni, egészen a romos melvéthez. E magas völgyet Isten kapujának nevezték. A kastély közelében magasodó fűben, az apró sörétként szétszórodva heverő nyúl ürülék között hosszú, alacsony földhalom húzódott egy sír, amelyben a télen, a hágó védelmében elesett katonák holttestei nyugodtak. Kevesen voltak, és sokszoros túlerővel néztek szembe, mégis egészen addig kitartottak, amíg az erősítés meg nem érkezett. Egy lövész, Richard Sharp vezette őket. A franciák közül olyan sokan estek el itt, hogy őket még sietősebben temették el egy, a falu melletti hatalmas tömegsírba. A tél folyamán az erre kóboroló vadállatok kikaparták a sírt, felfalva a húst, amit találtak. Most, hogy a tavasz lassan nyárba fordult, és az Isten kapuján átrohanó kis patak vize apadni kezdett, a falu körül halott franciák csontjai borították a földet. A kaponyák úgy hevertek szerteszét, mint megannyi rémisztő gomba. Délen háború dúlt, ellenséges seregek készülődtek az ezévi hadjáratra, ám Isten kapujában, ahol Sharp télen egy egész hadsereggel csapott össze, a halál volt az úr. A tüskés bokrok között szél süvített, a fűben pedig koponyák vicsorogtak. A helyet, amely már egyetlen hadseregnek sem volt hasznára, egyszerűen elfeledték. A halottak, szellemek és a magány birodalmává vált. A nagy út Burgos városánál ketté ágazott. Az út a francia határtól San Sebastiánba vezetett, majd délfelé tartva átvágott a hegyeken, ahol a partizánok pokollá tették a franciák minden lépését. Vitoriánál azonban kisé megkönnyebbülhettek, mivel itt nem kellett tartani a rajtaütésektől. Aztán az út ismét dombok között kanyarogva vezetett tovább, egyre délebre, még nem egy széles síkságra ért, amelyen Burgos városa állt. A franciák ezen az úton menetelve törtek be Spanyolországba, és ezen készültek visszavonulni is. Burgosnál tehát az út kettéágazott. Az egyik ág délnek vezetett tovább, Madrid felé, még a másik délnyugatnak tartott Portugália és az Atlanti-óceán irányába. Burgos a támadás keresztútja, a visszavonulás őrposztja és a síkság erődje is volt egyben. Habár az erőd nem volt túl nagy, 1812 nyarának végén mégis ellenállt a britek ostromának. A kastélyon még mindig látszottak a gránátok és tömör ágyú golyók okozta sebek. 1812-ben a kastély útját állta annak, hogy a britek átűzzék a franciákat a Pireneusokon, ezért a katonák attól tartottak, idén nyáron ugyanez fog történni a megnövelt létszámú brit hadsereggel is. Pierre Ducoste mindez a legkevésbé sem érdekelte. Még ha a katonák veszítenek is Spanyolországban, A titkos szerződés akkor is megmenti Franciaországot. Az inkvizitor, mielőtt visszatért volna Burgoszba, ígéretet tett, hogy egy hónapon belül visszahozza a leveleket, amelyeket a feloszlatással fenyegetett spanyol inkvizíció épp begyűjtött. E levelek rendeltetése volt, hogy meggyőzzék hetedik Ferdinándot arról, a spanyolok támogatják a Franciaországgal kötendő egyezményt. A két férfi nem a kastélyban találkozott, hanem a város magas, sivárházainak egyikében. Doug az arca megrezzent, ahogy szemüvege feldörzsölte himlőhelyes bőrét. A hadsereg egyik orvosának tanácsára tengelykenőccsel kente be a füle mögötti bőrt, hogy megóvja a szemüveg drótszálától. Nem, az így is nagyon zavarta. De vigasztalta a tudat, hogy az illető, aki eltörte a régi, kényelmes szemüvegét, már halott.
Felakasztották, méghozzá gyorsan,
mondta az inkvizitor, kisé megvetően, mintha valóban úgy hinné, Sharp volt a felelős a Márki haláláért. Dukosz csak egy valamit bánt Sharp halálában. Szerette volna, ha az angol tudja, hogy ő volt az, aki bosszút állt rajta. Dukosz szerette, ha áldozatai tudják ki és miért győzte le őket. Úgy kérkedett saját ravaszságával, akár mások a kitüntetéseikkel. Elővett néhány papírt a zsebéből. A Márkiza szekerei még mindig a kastélyban vannak.
Eltadják őket nekünk?
Ha megmondja, hová vihetjük őket. Dukosz elmosolyodott. Esetleg a katedrálisba? Az inkvizitornak szeme sem rebbent a gúnyolódás alatán.
A házamba, őrnagy. Vitoriába? Vitoriába.
De a vagyont bizonyára átadja az egyháznak.
Mindaz, amit a vagyonnal teszek, csak rám és Istenre tartozik.
Természetesen. Dukosz ismét megigazította a szemüvegét. A szekereket a következő hat táposzloppal északra küldjük. Persze, a vagyon nem az öné, atyám, hanem az özvegyé.
Ekkor nem, ha elhagyja Spanyolországot.
Amiről már megbeszéltük, hogy nagy butaság lenne, mosolygott Dukosz. Nem akarta, hogy Helin elfecsegi a császárnak, hogyan verte át a vagyonért. Tehát elintézi az ügyet?
Ha eljő a megfelelő pillanat.
A ma este épp megfelelő lenne. Dukosz az asztalra tette a papírokat. A szükséges rendelkezések. Casa Palacio emberei a nyugati útnál örködnek. Az inkvizitor felvette a papírokat, míg Dukosz az ablakon át nyugat felé pillantott. A meleg levegőt fecskék ívelt szárnyai hasították át. A város szélső házain túl a síkság száraznak tűnt, látta a távoli falut, ahol egy kis kastély egyetlen tornya hosszú árnyékot vetett a földre. Itt egy másik francia helyőrség állomásozott, lovasok, akiket azzal a feladattal bíztak meg, hogy tartsák távol a partizánokat a nagy úttól. Ma este, miután a fecskék visszatérnek fészkükre, és a síkságra sötétség száll alá, a Márkéza elindul a másik helyőrség felé, hogy találkozzon a szeretőjével, Verzsinyi tábornokkal. Ez út során semmiféle veszély nem fenyegette, mivel Burgosz környékén nem jártak partizánok. A vidék túlságosan is nyílt volt, és a francia helyőrségek őrjáratai vigyáztak. Ezen az estén azonban a Márkézára veszély leselkedett. A katonák, akik ma este az utat őrizték, Franciaországot szolgálták ugyan, de nem franciák voltak, hanem spanyolok. Azon hadsereg maradékához tartoztak, amelyet 5 évvel korábban azokból a spanyolokból toboroztak, akik hittek a francia eszményekben, a szabadságban, az egyenlőségben és a testvériségben. Habár soraikat mostanra megritkították a vereségek, a reménytelenség és a dezertálás, még mindig 2 zászló annyian maradtak. Dukosz pedig parancsba adta, hogy ma este őket osszák be őrszolgálatra. Az inkvizitor a franciára pillantott.
Ez özvegy, ma este kikocsizik?
Ahogy azt már múlt este, és az azelőtti este is tette. Bámulatos, mennyire vágynak egymásra.
Remek.
Nem fivére?
Éjszakon várakozik.
Pompás. Dukosz feltápászkodott. Jó szórakozást, atyám.
Hamarosan megkapja a leveleket,
pillantott az inkvizitor a ravasz, éles elméjű franciára. Ebben nem kételkedem, mosolyodott el Dukosz. Adja át üdvözletemet Helénnek. Mondja meg neki, remélem, hogy következő házassága az előzőnél jóval hosszabb és boldogabb lesz. Nevetett, majd kisétált a szobából. Ma éjjel az inkvizitor arra készült, hogy házasságkötést celebráljon. A Márkiza hamarosan jegygyűrűt fog viselni a bal kezén, de nem egy spanyol grandot, hanem egy olyan emberét, aki sokkal szerényebb körülmények közepette született, hogy azután nehéz és küzdelmekkel teli életet éljen. A nő hamarosan Krisztus menyasszonya lesz. A márkéza ugyan hihetetlenül gazdag volt, ám a márki végrendelete tartalmazott egy apró, de nem ritka kitételt, amely nem került el az inkvizitor figyelmét. Ha az özvegy apácának áll, a vagyon az egyházra száll. A nőt tehát el kellett vinni éjszakra egy távoli eldugott zárdába, hogy aztán élve eltemessék az apácák csendes magányába, még az inkvizitor Isten nevében magához veszi a márki hagyatékát. Minden törvényesen zajlik majd. Nem lesz botrány, mert ugyan kivitatná egy asszony döntését, hogy apácának álljon. Hacsa atya élvezettel gondolta át a terv tökéletességét. Immár nem vallhatnak kudarcot. A márki meghalt, egyetlen örököse apáca lesz, az inkvizíció pedig tovább él. Este 9-kor egy hintó hagyta el Burgos városát. 4 fehér ló húzta, amelyek istrángjait ezüstláncok díszítették. A sötétkék hintó ablakait függönyök takarták, míg körvonalait ezüst színű festékkel emelték ki, és úgy kifényesítették, hogy ragyogva tükrözte vissza a csillagok fényét. A hinton, amelynek kocsisai töltött fegyvert tartottak maguknál, 2 lámpás világított. Előttük 4 istálló fiú ment, mindegyikük egy-egy lámpást cipelve. A hajtó a város széléhez érve megállította a hintót és lepillantott az őrposzt hadnagyára.
Minden rendben van odakint? Milyen messzire mennek? 2 faluval odébb. Nem lesz semmi baj, intette tovább őket a hadnagy,
és az ajtón díszelgő címer pajzsra pillantva eltűnődött, vajon la puta dorada, hova megy ma este? Alig 1 órával korábban egy inkvizitor haladt át az őrposzton, a hadnagy pedig eljátszott a gondolattal, hogy a nő most már a papokat is elcsábítja. Nevetve fordult vissza az emberei felé. Az út fehér szalagnak tűnt a holdfényben, amely egyenesen vezetett át a síkságon a várostól, alig 1 mérföldnyire álló falu felé. Ott aztán átkanyarodott a házak között, majd egy gázdon átvezetve, ismét egyenesen húzódott tovább a lovassági helyőrségig. A hintó gyorsan gördült végig az úton, felverve a port, amely fátyolként szállt az éjszakában. A lámpások fénye sárgán reszketett. A város trágya dombjainak, emésztő gödreinek, lovainak és főző tüzeinek bűzét fű friss illata váltotta fel. A hintó függönyét félrehúzták, és egy fehér arcú hölgy pillantott át az üvegen. A márkéza dühös volt. Pierre Ducos nem volt hajlandó átadni neki a szekerek továbbhaladásához szükséges iratokat. Azt állította, az egyik írnok hibája, és csupán apró félreértésről van szó. A nő azonban tudta, hogy Ducost egy írnok apró hibája nem akadályozná meg abban, hogy elérje, amit akar. Gyanította, hogy Ducos meg akarja kaparintani a szekereket, és ezt a márkéza meg is írta a császárnak, nem hetekig eltarthat, mire választ kap. Ha kap egyáltalán. Ennyi idő alatt pedig a szekerek könnyen eltűnhetnek. Ezért úgy döntött, ma éjjel meggyőzi Verzsényi tábornokot, szerezze vissza a szekereket. Elmondja, hogy szembe kell szállni a Ducosszal. Az embereivel el kell menni a kastélyba, kihozni onnan a szekereket. Jól tudta, hogy Verzsényi a kitüntetései ellenére fél Ducostól. A nő azon tűnődött, vajon azzal meggyőzhetné-e a tábornokot, ha sejtetni engedni, mennyire nincs ellenére a gondolat, hogy esetleg ismét félhez menjen. Az útkereszteződéshez érve a hintó lelassított, majd átzötyögött a másik irányba nyújtózó kerék nyomokon, és elgördült egy ház előtt, amelynek ablakai és ajtai egyaránt hiányoztak. A márkiza hallotta, ahogy a fék megcsikordul a kerék abroncson. Tudta, hogy a gázló közelében a házak között járnak. A hintó megrázkodott a fékezéstől, a hajtó rákiáltott a lovakra, aztán a hintó lelassult, majd végül megállt. A nő összehúzta a szemöldökét, és megpróbált kinézni az ablakon, ám a lámpás fénye elvakította. Megragadta az egyik bőrszíjat, és kinyitotta az ablakot. Mi az?
De valaki meghalt, asszonyom.
Meghalt? A nő kihajolt az ablakon. Előttük, ahol az út a sekély patak felé kanyarodott, egy pap, a nyomában 2 minisztránssal, épp szentelt ostját vitt, hogy feladja az utolsó kenetet. A gázolt őrző katonák levették a kalapjukat, a márkiza pedig észrevette, hogy mindannyian spanyolok, akik Franciaország oldalára álltak. Szóljon nekik, hogy igyekezzenek, mondta ingerülten.
De mindenképpen várnunk kell, asszonyom, mivel egy másik hintójon velünk szembe.
A márkiza becsapta az ablakot, kirekesztve a feléjük közeledő hintózatyögését.
Az Isten verje meg Pierre Ducost, gondolta, miközben visszaült a bársony párnákra. Na meg persze, Verzsinyit is, amiért nem mer szembeszállni vele.
József királyra gondolt, Napóleon fivérére, aki Franciaország bábjaként ült Spanyolország trónján. Ha a szerződést aláírják, József király elveszíti a tront.
Azon tűnődött, ha felfedné neki a szerződés titkát. Vajon viszonzásul megjutalmazná-e azzal, hogy engedélyező a szekerek továbbhaladását?
Már persze, ha József király szembe mer szállni fivére hűséges szolgájával, Pierre Ducosszal. A szembejövő hintó egyszer csak megállt. A márkiza hallotta a hajtó kiáltását, és úgy vélte, a katonák át akarják kutatni a másik hintót. Elmosolyodott. Az ő hintóját senki sem merészelte átkutatni. Az ajtó hirtelen kinyílt, mire a nő azonnal arra felé fordult, egyik kezével összehúzva maga előtt a köpenyét. Egy pap mászott be a hintóba.
De ki maga?
A nő jobb kezével a párnák alatt tartott pisztolyáért nyúlt. A férfi levette széles karimájú kalapját, így a hintó belsejében égő lámpás megvilágíthatta markás arcát és kőkemény pillantású szemeit.
E maga la Marquisa de Cáceres el Grande y Melida Sadaba?
Én vagyok, felelte a nő fagyosan. Ön pedig?
Hacsa, atya.
A Marquisa látta a hintót körülvevő embereket. Alakjaik homályos árnyaknak tűntek a holdfénytől megvilágított utcán. Ismét a papra pillantott. A ruhái sokkal jobb anyagból készültek, mint holmi egyszerű, falusi lelkészé. Érezte a férfiból áradó erőt és tekintét, nehogy az ellenségességet is. Nagy kár, hogy egy ilyen ember Istennek szentelte az életét, gondolta a nő.
Mit akar?
Híreket hoztam magának.
A nő vállat vont.
Elmondja csak.
Az inkvizitor leült a márkizával szemben. Hatalmas termete szinte teljesen betöltötte a hintó belsejét. Hangja még Ducosénál is mélyebb volt.
A férje meghalt.
A nő szótlanul bámult rá. Mindkét fülében gyémántok sokaságával kirakott fülbevaló lógott. Köpenyét, noha az éjszaka egyáltalán nem volt hűvös, fehér prém szegte. A nyaka körül, ahol bal kezével a köpeny galériát összefogta, még több gyémánt csillogott.
Hallotta, amit mondtam?
Hallottam, mosolyodott el a nő. Szeretné, ha megjutalmaznám, amiért elhozta a hírt? A kocsis majd ad magának egy kis pénzt.
Az inkvizitor arcán semmiféle érzelem nem látszott.
A házasságtörés bűn, asszonyom.
Az arcátlanság pedig rossz neveltetésre val. Távozzon, atyám.
A pap felemelte erős, napbarnított kezét, és a nőre szegezte az ujját.
Maga házasságtörő?
A márkiza megkopogtatta az ablakot, és rákiáltott a hajtóra, hogy induljanak tovább. A hintó azonban meg sem moccant, ezért a nő dühösen letépte a bőrszíjakat a kampójáról, és az ablak kinyílt.
Azt mondtam, induljunk!
A spanyol katonák kelletlenül ugyan, de engedelmeskedtek a parancsnak, amelyet kaptak, és körülvették a hintót. A katonák között akadt néhány fekete ruhába öltözött férfi is. A márkiza a pisztolyt keresve tapogatozott, ám az inkvizitor megragadta a csuklóját és kirángatta a kezét a párnák közül.
Maga házasságtörő asszonyom!
A nő elhúzódott az inkvizitortól, ám az továbbra is keményen szorította a csuklóját. Mikor a szolgái után kiáltott, hacsa atya egyszerűen csak elmosolyodott.
A szolgái most Istennek engedelmeskednek, ahogy ezt ön sohasem tette. Maga házasságtörő, a férje és a szeretője pedig halottak.
A szeretőm?
Az angol.
A nő azt hitte, a pap Verzsinyi tábornokról beszél, de most már tudta, hogy Richard Sharpról van szó. A hír hallatán belehasított a fájdalom, mivel tudta, hogy az ő levele okozta a halálát, nem túlságosan is lefoglalták a saját gondjai, ezért a fájdalom gyorsan elenyészett.
Hagyom békén!
Le van tartóztatva, asszonyom!
Ne legyen ilyen arcátlan!
Maga a házassága révén spanyol így, ezen egyházmegye igazságszolgáltatása alá tartozik.
Rángatni kezdte a nőt, mire az felsikoltott, de senki sem mozdult, hogy segítsen neki. Az inkvizitor végül kirángatta a márkizát az ajtón, és belögdöste a másik hintóba, ahol két nő várt rá. Kemény, szigorú arcukat fehér vászon főkötő keretezte.
A márkizza sikoltozva kérte a szolgáit, hogy segítsenek neki, ám azokat teljesen körülvették a puskákkal felfegyverzett katonák és a bótokat szorongató szerzetesek. Az ajtó becsukódott, aztán a hintó végül elindult. Az inkvizitor a márkizzával szemben ült, és mikor a nő ismét sikoltani akart, előrehajolt és elhallgattotta egy pofonnal. A márkizza kocsisára ráparancsoltak, hogy menjen vissza a városba. A spanyol őrnagy, akinek parancsba adták, hogy engedelmeskedjen az egyházi bíróság utasításainak, kíváncsi volt, vajon hová viszik az aranyszalját. Ám azt mondták neki, ne kérdezősködjön, csak engedelmeskedjen. Hallgatta, hogy a sötét hintó elzötyög az éjszakába, majd rákiáltott az embereire, hogy térjenek vissza az őrhelyükre. Virginie tábornok a toronyban nézelődve várta, hogy a hintó lámpásai felbukkanjanak a fehér úton. Egészen addig várakozott, míg a hold alá nem bukott a hegyek mögé. Mikor az óra 2 ütött, tudta, hogy a nő már nem fog jönni. Arra gondolt, el kellene küldenie néhány embert Burgoszba, hogy kiderítsék, nem érte valami baj a márkizát, de aztán úgy vélte, a nő alig hanem flörtöl egy másik férfival. Szitkozódva azon tűnődött, vajon sikerül-e valaha megszelidíteni valakinek ezt a boszorkányt, aztán ágyba bújt. Az éjszakai szél megborzolta az Isten kapuját borító tüskés bokrokat. A romos öreg torony körül denevérek repkedtek, a csillagok fényesen ragyogtak, ám a holdat felhő fátyolozta el. Három lovas kaptatott felfelé a hágon. Lassan haladtak és késésben voltak. Még nappal ide kellett volna érniük, de 4 órájukba került, mire találtak egy gázlót a folyón. Az egyenruhájuk még mindig nyírkos volt. Az ösvény tetejére érve megálltak. A völgyben semmi sem mozdult. Fény sem a faluban, sem az őrtoronyban, sem a kolostorban, sem a kastélyban nem látszott. Merre? Arra. Az éj sötét egyenruhát viselő férfi a romos kolostor felé vezette tovább 2 társát. Végül kikötötte a lovakat a viharvert kapuboltozat melletti vasrácshoz, majd lenyergelte őket, és kibontott nekik egy takarmánnyal teli batyut. Miután a lovak elé szórta a takarmányt, bevezette társait a belső kolostorba. Sokkal szerényebb, mint a kastély, mosolyodott el. Az idősebb férfi végig pillantott a romos épületen. Elfoglalták a franciák? Igen, felelte a sötét egyenruhás katona, miközben neki látott, hogy tüzet rakjon. De Sharp gondoskodott róluk. A romos kápolnára mutatott. Ez egyik ágyújuk. A gazzal benőtt romok között a holdfény megcsillant az egyik löveg bronz csövén, amelyet félig maguk alá temettek a kövek és a fal törmelék. Harmadik társuk olyan fiatal volt, hogy sokkal inkább gyereknek nevezték volna. Még borotválkoznia sem kellett. Hármuk közül ő volt az egyetlen, aki nem viselt egyenruhát, habár a vállán húzagolt csövű puskalógott. Láthatóan nyugtalanította a 2 katona. Nézte, hogy a sötét egyenruhás férfi a veterán katonák ügyességével meggyújtja a tábortüzet. A sötét egyenruhás katona félelmetes látvány nyújtott. Egyik szemét fekete kendő takarta, sebb helyektől barázdált arca pedig kemény és könyörtelen volt. A félig német, félig angol származású katona a 60. ezredben a kedves William Chouf nevet kapta. A hídnál vívott összecsapásban William Frederickson kapitány vezette a lövészeket, akik rajta ütöttek a francia tüzéreken, és múlt év karácsonyán ebben a magas völgyben is harcolt Sharp parancsnoksága alatt. Most Hogan őrnagy és az ifjú hallgatag spanyol vezetőjeként tért vissza Isten kapujába. Hogan nem tudott egy helyben maradni. A csatáról kérdezősködve felalá sétálgatott a kolostorban, és a kastélyt nézte, ahol Sharp a végső hadállását alakította ki, hogy megállítsa az utolsó francia rohamot. Kedves William a vacsorát készítve válaszolgatott a kérdésekre, ám az ifjú spanyol észrevette, hogy a félszemű lövésztiszt éberen figyeli a romos épületen túlról hallatszó zajokat. A vacsora kenyérből, sajtból és borból állt, valamint abból a nyúlból, amit Frederickson korábban lőtt a nap folyamán, és most a puskája töltő veszőjére húzva megsütött. A szél nyugatról a távoli óceán felől fújt, a félszemű lövész pedig felemelte a fejét és szimatolni kezdett. A szél eső illatát hozta, vagyis a hegyekre hamarosan nyári vihar zúdul. Be kell hoznunk a lovakat, miután ettünk. Hogan a tűz mellé térdepelve megráncigálta a nadrágja szárait, mintha azok így gyorsabban száradnának. Odaintett a nyugtalan spanyol fiúnak, hogy csatlakozzon hozzájuk, majd a kolostort körülvevő sötét árnyékokat nézte.
Hisz a szellemekben, Frederikson?
Nem, uram. No és ön?
Én ír vagyok.
Az atyában és a fiúban hiszek. És persze abban, hogy sí népe a szeleken lovagol.
Frederikson felnevetett. Levágott egy darabot a nyúlból, és Hogan bádog tányérjára tette. A második darab a saját tányérjára került, aztán egy jókora adag húst a fiú tányérjára tett. Hogan és a fiú nézték, ahogy a lövész egy negyedik tányért vesz elő a zsákjából, és ráhelyezi az utolsó darab húst. Hogan már épp azon volt, hogy megszólaljon, ám Frederikson rávigyörgött és csendre intette. A lövész letette maga mellé a tányért, és hangosan megszólalt.
Már 2 perce hallom magát. Jöjjön elő és egyen, meg a lármás kurafi!
A kolostor mélyéről kuncogás hallatszott, majd csizmák koppantak a törött cserepeken, és az árnyékok közül Richard Sharp lépett elő, hogy aztán letelepedjen az Isten kapujába érkezett jövevények mellé.